Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Dicsőrtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Mária Rádió hallgatóit. Igazából október Mária hónapja, rózsafűzér hónapja. De mi, hát egy kicsit úgy Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt írta a naphimnuszt. 800 évvel ezelőtt, szeptember 17-én Alverda hegyén kapta a stigmáit. Ezért az Ferenc rend egy nagy ferences jubileumot szervezett, és igazából én ezt a 800 éves jubileumot úgy próbáltam megünnepelni, hogy Cselánói Szent Tamásnak a Ferenc egyik leghitelesebb életrajzírója, hát az ő könyvét fejezetről fejezetre, napról napra hosszan elmékedjük. Ugye megosztom magát az eredeti szöveget, és akkor ahhoz szoktam én is írni minden napra egy-egy kis elmékedést, egy gondolatot, hogy a kedves csapatot tudjam lelkesíteni, bátorítani, összetartani. És azt látom, hogy cél az, hogy elkezdenénk most össze egy ferences világi rendi felkészítőt is. Tehát ne csak megismerjük Szent Ferenc lelkületét, hanem váltsuk életre, gyakoroljuk be. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Mária Rádió hallgatói közül is, aki jónak látja, bekapcsolódhat ebbe a képzési dologba. Az első ilyen találkozás a ferences világi rend alapképzés, hát az azzal indul, hogy Székely hídon rendezünk egy olyan lelki gyakorlatot, ami mézes kalácsot is fogunk sütni. Tudnélik, Szent Ferenc halála előtt hát írt egy levelet a Jakobó asszonynak, aki Róma egyik előkelő matronája volt, és kérte, hogy hozzon neki Jakobó asszony gyertyákat temetésére, vásznat, és abból a finom mandulás süteményből, amit ő nagyon-nagyon szeretett. Jakobó asszony meg is érkezett, és üzent, hogy Ferenc testvér, itt vagyok, és a társai be is mentek, ugye hát akkor is volt klauzúra, hova nőköt nem engedtek be, és mondták, hogy megérkezett Jakobó asszony, de most hogy legyen? És nagyon aranyos volt Ferenc, azt mondta, hogy Jakob testvérünket nyugodtan beengedhet. És akkor ugye ő már nem tudott járni, meg mozogni, és akkor így bementek, és hát együtt tudtak imádkozni ezzel a hölgyel. Na és persze én is kíváncsi voltam, mi lehetett ez a mandulás sütemény, és utána néztem, meg is van az interneten a receptje. Hát igazából mézes kalács, ugye mézes pogácsa, hogy nagyon már mégis csináltak ilyenkor össze, ugye nem mandulával, mert Székelyföldön az nem érett meg, de dió az volt, és ilyen dióval, mézzel, hát nagyon finom és nagyon tartós, és igazából a mézes pogácsák szívformában, hát a piacon, gyerekkoromban, ez mindig nagy élmény volt, amikor vettek egy ilyen húszár alakú, vagy szív alakú, és tükör is volt rajta, és mindes, hát egy ilyen pogácsát. Na hát, úgy gondoltuk, hogy a lelki gyakorlat, én egyfelől prédikálnék, és egy olyan szakásnéni megtanítsa a lelki gyakorlaton részvevőket. Hát persze, én azt gondolom, legtöbben már tudják, de azért nem ártanak a díszítését, formálását, mindent, egy ilyen mézes pogácsa, sütő lelki gyakorlat, hogy ne csak a szellemünket, lelkünket tápláljuk, hanem hát a szamár testvérnek is járjunk kedvében, finom süteménnyel, és hogy amikor hazamegyünk, hát akkor ugye kollégáink, ugye gyerekekhez hazamennek, akkor ne menjenek üres kézzel, hanem vigyenek magukkal, ugye ilyen finom. Hát általában ezt télen szokták sütni, legalábbis Székelyföldön, és akkor ugye idővel szépen úgy megpuhul, és hosszú ideig lehet ott fogyasztani. Igen. De azt gondolom, a Mária Rádió kedves hallgatói közül valaki úgy érdeklődik a ferences világi rend felé, akkor én nagy-nagy szeretettel meghívnám november 22, 23, 24 Székelyhídra. Székelyhídon van egy gyerekvédelmi központunk, ott szállást tudnánk biztosítani, és hát ugye a gyerekek azért megmutatnák szívesen az imádság mellett, na mondjuk úgy, a legjobb időtöltésüket, szabadidőprogramjukat. Hát a házunktól nem messze van egy termál fürdő, és hát ott lehet télen is, hát egy kicsit a fáradt testet áztatni. Úgyhogy a lelki gyakorlathoz ilyen esténként fürdözés is hozzatartozik. Na és akkor a Székelyhídon van a szerelem tanösvény, ugye erről már többször beszéltem a Mária Rádió hallgatóknak is, ami igazából arról szól, ugye, hogy Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, hát az ismerkedéstől hogy jutott el a házasságig, az örök hűségig, és hát olyan viccesen, játékosan, bajkosan, hát ugye próbálunk egy jegyes oktatási anyagot ott összerakni, ez könyvformájában is megjelent meg, hát most már virágok is nyílnak, hát novemberben azért sok virágban nem lesz, de azért nagy szeretettel oda is hívjuk erre a lelki gyakorlatra jelenkezőket. Úgyhogy ha valaki ferences, vidámabb, jókedvű lelkiség, Szent Ferenc szelleme érdekel és szeretne közelebb jönni, hát azt erre a lelki gyakorlatra nagy szeretettel várjuk és hívjuk. Persze, hogyha ő azt gondolja, nem érdekli őt a ferences világi rend, akkor is örömmel, szeretettel fogadjuk, és hát ugye persze előre jelentkezni kell, és a részleteket meg kell beszélni. Igen, én úgy gondolom, hogy 2025, tudják, szent év, és Ferenc pápa, az arándokoljunk reménnyel. Ez a mottoja ennek az évnek, a jövő évnek. És én úgy gondolom, hogy Ferenc pápa azt szeretné, hogy ne leüljünk, hogy ja Istenem, itt a világ vége, és van egy csomó probléma, és nem tudjuk megoldani, hanem induljunk el. Annyi jó, pozitív példa van. Annyi szép dolgot lehet látni. És én azt gondolom, hogy egymás ötleteiből, erőt merítve, az ember, ha útra kell, akkor a szíve meg fog telni reménnyel. Olyan szép dolgok vannak. Például nemrég voltam ugye Mária Radnán, és megismerkedtem egy Feri bácsival. 80 év fölötti. És képzeljék el, hogy ő szervezett, és már több mint 10 éve működtet egy olvasókört. Előre nem is tudtam, hogy mit is jelent ez. Hetente összegyűlnek ilyen idősebb férfiak, nők, és akkor kiválasztanak egy-egy szép irodalmi, egy költőnek a levelét, vagy hát ilyen rövidebb hangvételű egy verset, vagy valamit, és azt felolvassák, és néha mellett, szépen kávé mellett, kis süteménnyel megbeszélik, megvitatják, és hát egy klub. Milyen jó lenne, hogyha ilyen, hogy mondjam, olvasókör, lelki kör létrejönne mindenfelé. Sajnos azt látom, hogy az időseink nagyon magányosak. Hogy mondjam, hogy eltávolodtak egymástól. Házszenteléskor, amikor felkeressük őket, vagy más alkalommal, úgy tűnik, hogy nehéz nekik a mozgás is, meg hova is menjen, és a mai fiatalok, amit szeretnek, azt ők annyira már nem igénylik, és nem tudom miféle, és az nem jó, mert az ember, hogyha eltávolodik a társaitól is, hogyha csak, mondjam, az nagyon jó, hogyha elmegy a misére, de azt látom, hogy mindenki úgy siet haza, mint hogyha nem is tudom, milyen rettentő nagy dolga lenne egyfolytában. De valahogy egymástól eltávolodunk. Például Csíkszeredában van egy tömbházunk, és oda egy ilyen csoport olyan jól összeverődött. Idősebb nők és férfiak is igazából oda mennek kettőre, rendelnek egy ebédet, elfogyasszák, egy kávét megisznak, és utána mindig van valamilyen program. Beülnek römizni, de hetente egyszer bérelnek 10 lejt gyógytornász. És oda megy, és egy órát ugye tornáztassa őket, hogy kezüket, vállukat, ízületeiket. Hogy mondja, valaki nem tud fölállni. gyengécske, de az is, hogy kicsit kimozgassa mindenét. És én azt látom, hogy, hát hogy mondjam, szamár testünknek szüksége van egy kis kényeztetésre. Tehát arra, hogy megmozgassuk, hogy ugye az életerő másképp nagyon hamar elpárolog. Megállapították, hogy hosszú távon idős otthonban is ki minél többet mozog, annál tovább marad életben. És ha ágynak esik, vagy elengedi magát, hát akkor bizony hamarabb bekövetkezik a vég. Tehát a mozgás egyenlő egészséggel. Zarándokoljunk. Persze az lenne jó, hogy gyalog zarándokoljunk, és hát ugye csoportosan is, közösen is elindulhatunk, kereshetünk olyan célpontokat, ugye? November 16-án szeretnénk egy Zöld Péter útat szervezni a szentléleki Szent János templomtól egészen Madéfalváig, gyalog. Nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatói mennyire ismerik, ugye mindenki hallott a madéfalvi veszedelemről, de igazából madéfalvi veszedelem az úgy folyt le, hogy ugye abban az időben hát nem volt ennyi templom, mint ma. Meg volt a Rákosi templom, és meg volt a Szentlélek-i templom. És a Szentlélek-i templomnak a plébánosa Zöld Péter volt. És hát ugye hozzá tartozott Madéfalva, Göröcsfalva, tehát ugye ezek a Csicsó, hát akkor még talán meg se volt Csicsó, mert ugye akkor vasút még nem volt. Na, és hát ugye a mezőn keresztül oda jártak, ugye 10 falunak egy temploma, oda jártak a madéfalviak is. És ugye a székely szikulicidium, tehát a madéfalvi veszedelem, tudjuk jól, hogy ez január 6-án vízkereszt napján történt. Tudjuk jól, ma is Székelyföldön, hát vízkereszttel kezdődik a farsang, kezdődnek a farsangi bálok. És egész biztos, hát azért is voltak olyan sokan ezen a rendezvényen, a színekbe, istálókba, csűrökbe aludtak a fiatalok, mert összegyűltek fiúk, lányok, és hát ott volt egy farsangi bál. És hajnalban sajnos, ugye tudjuk, hogy a császári seregek elkezdték ágyúzni a falut, majd karlapokkal, és akkor ugye, hát ez nem egy olyan tüntetés volt, de tény az, hogy nagyon sok fiatal, van olyan történész, amely azt mondja, közel 10 000 székelyföldről fiatal, hát elmenekült katonasság elől, meg a megtorlások elől, meg ezekről az események elől, előre Moldvába, és onnan Bukovinába. És tudjuk jól, hogy Zöld Péter atya, meg a hát ugye a társai, akik ezt a farsangi vízkereszti ünnepséget szervezték igazából, tehát nagyon megható, hogy kiabálták, hogy nem ütünk vissza, nem bántunk senkit. Tehát ez egy döbbenetes dolog volt, és erről sajnálom, ugye, hogy Gandhinak az erőszakmentes kiállásáról sokat szoktak beszélni, írni, de ez egy ilyen erőszakmentes összecsapás volt, hogy a császáriak karddal, lóhátról, ágyúval lőtték a székelyeket, és igazából egyetlen császári katonának se esett semmi baja, mert hát hogy mondjam, ez a nemes tartás, és azt gondolom Zöld Péter atyának ebben óriási szerepe volt, hogy nem egy véres, gyilkos háború keletkezett. Tény az, hogy Zöld Péter atyát is hát ugye hadbíróság elé állították, mert jelen volt, mint szervező, meg minden. Ő nem forradalmat szervezett, hanem gondolom, hogy víz kereszt napján, hát a farsangi együttlétet szentmisére hívta az embereket, és tény az, hogy elmenekült. És ő is, hát a fiatalokkal együtt megérkeztek Moldvába. Most gondoljuk el, hogy még most is januárban hideg van. Tehát január 6-a, 7-e, 8-a, ekkora hol lehetett a gyimesi hágón keresztül menni? És hát ugye nem úgy, hogy hónapokig készültek ezek a szegény fiatalok a menekülésre, hanem hát amit lehetett, összeszedték, és kucsmát a fejükbe húzták, és vitték a lányokat is, asszonyokat is. Szörnyű lehetett ez a Ez a mi népünknek a pusztai vándorlása. Igazából ez egy ilyen pusztai vándorlás volt, és azt gondolom, Zöld Péter atyának a szava volt az a mennyei manna, ami erőt adott ezeknek a fiataloknak. És akkor, hogy együtt maradjanak, hogy letelepedjünk, hogy egymás segítsünk, hogy bízzunk egymásba, hogy Kalákába építsünk valami kis konyhókat. És ugye azt mondják, hogy közel 10 évig voltak, hogy is hívják a Moldvába, és utána átmentek, és 12 évvel később a madéfalvi események után alapították Isten segíts néve alatt az első bukovinai falut, és utána még 5 falut hoztak létre ott Bukovinába. És úgy gondolom, ez egy olyan történelmi része a mi székely népünknek, amit jobban meg kellene ismerjünk, mert én önmagába véve azt, hogy egy ilyen tömegű fiatal, akik ugye bálozni összegyűlnek, és császári sereggel szemben eléggé ellenszenvet viselnek, és mégis, hogy nem ütnek vissza, és senkit nem húznak le a lóról, hogy kaszával ketté hasítsák, meg ilyesmit, egy fészivel, fokossal, nem tudom miféle. Ez egy óriási dolognak tartom. És az, hogy ezek nem szétreppentek a világ minden irányába, hanem együtt maradtak, és közösen is, hogy igazából volt annyi erő bennük, hogy 5 falut alapítsanak. Isten nélkül, a boldogságos szűzanya szeretete nélkül, ez biztos nem sikerült volna nekük, és hogy igen, elkísérték a papjaik őket, hogy velük voltak a nehézségben. Ez egyháznak egy olyan pozitív hozzáállása, ami példaértékű. Zöld Péter atyának a történet, ugye a kiengesztelődés, kiegyezés után, ugye, hát ilyen amnestiát kaptak az akkor elítélt emberek, és akkor Péter atya így visszajött, és Rákoson lett plébános, odafogadta vissza az egyházmegye. Azért ez is sokat elmond az akkori egyházi viszonyokról, hogy igen, a püspök úr az méltányolta az ő hűségét, kiállását, és hát a környék egyik legnagyobb, legszebb temploma a Rákosi templom volt, és akkor Péter atyára, Zöld Péter atyára rábízta, és ott is van eltemetve a templom kertjébe, tehát ezen a Zarándok úton mi úgy indulnánk, hogy találkozunk a Szent János templomnál, ott hagyjuk az autókat, imádkozunk, és gyalog mennénk Rákosra előre, megkoszoroznánk a sírját ennek a babácsinak, és onnan mennénk keresztül Madéfalvára, és tudjuk jó, hogy a madéfalvi veszedelem emlékműjénél mellett van egy nagyon szép kápolna, amit nemrég építettek, és szeretnénk ott együtt szentmisét bemutatni, és Jóistennek hálát adni azért, hogy ilyen őseink vannak, akikre büszkék lehetünk, és természetesen kérjük a Jóistentől azt is, hogy bármilyen nehézség van, hát nekünk is legyen erőnk, kitartásunk, hűségesen, szeretetben, hát hogy mondjam, mi is a magunk harcát megvívni. Szerintem kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy elvont ilyen plátói szeretettel, szeretem a Jóistent, hanem azt jelenti, hogy a Jóistennel együtt élem az életemet, hogy bevonom a mindennapjaimba, és hagyom, hogy ő is bevonjon a maga életébe. Tehát, hogy egy nem, ugye teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt mennyei atya azt mondja, szaporodjatok, és sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Igazából ezt a teológusok úgy mondják, az önfenntartás és a fajfenntartás parancsa. Tehát Isten parancsma adta nekünk azt, hogy önmagunkat, családunkat fenntartsuk, és hogy uraljuk a környezetünket. Tehát, hogy igen, azzal a baltával vág ki azt a fát, építs egy boronaházat magadnak, azt a tehenet, igen, szoktasd magadhoz, és szaporítsad azt is, legyen hús, tej, családod asztalán, műveld meg a földet, uraljad azt a földet, és tanuld meg a titkait, és tényleg lehető legszebb krumplit, kukoricát, búzát, termeld ott anyad, almát, gyümölcsöd, legyen a legszebb a faluba. Ez mind-mind Isten parancsa, nem csak akarata, hanem ezt kötelező csinálni. Tehát ha ezt nem teszed, akkor igazából Üres a kezed. A kereszténynek tudnia kell, hogy nem elég. Jézus egy helyet el is mondja, hogy hát azt mondja, Uram, Uram, hát nem az jut be a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, hanem aki teljesíti a mennyei atyám akaratát. És igazából az önfenntartás, a fajfenntartás, az, hogy a mi drága kicsi falunkat, városunkat tovább vigyük, szaporítsuk, hogy ezt kibontakoztassuk, növekedjen, ez a mi feladatunk. Azt akarom, mondja Jézus Krisztus, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt. Igen, hát őseink jó példával előttünk járnak, de nekünk követnünk kell őket ebbe a megmaradásért való harcba. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.